Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos lelki gyakorlatot tartottak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A húsvétra való lelki felkészülést Felföldi László pécsi megyés püspök vezette. Harmadik záró elmélkedésében a főpásztor elsősorban a fiatalokat és az őket támogató segítő felnőtteket, valamint a szeminaristákat szólította meg. Tanítása elején Pilinszky Jánost idézte, a második kereszt a kamaszkoré, egyik ágának fölismerés, másik ágának téveigés a neve. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozdó fiú könnyeiből. Hozzáfűzte, arra kell felkészítenünk a jövő édesanyáit, édesapáit, hogy tudjanak, merjenek, akarjanak Krisztusra hallgatni, vele közösségre lépni. A főpásztor hozzáfűzte, a Krisztusra figyelés lényege a közösség. Csak együtt, közösségben lehet, mert az egyházban megélt közösség mutatja meg az élő Isten valóságát. Az Isten szava megmutatja a jelen és a jövő titkát, valóságát. Ez mindennél fontosabb és értékesebb, szólt a fiatalokhoz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által március 23-a és 30-a között szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtési akció eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel a húsvéti ünnepekre. Amikor az ember családot alapít, akkor nem csak a saját személyes boldogságát szolgálja, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, ahová tartozik, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, ezért az édesanyákat nem csak amiatt kell megbecsülni, mert egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, hanem azért is, mert olyasmit vállalnak, ami az egész közösség számára fontos, jelezte. Ha ez így van, akkor nem igazságos az a helyzet, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él, mint akinek nincs gyermeke. A kormányfő szerint a kormánynak dolga, hogy az igazság helyrebillentésében szerepet vállaljon. Felidézte, azzal jött vissza 2010-ben a magyar politikába, hogy vállalta, ezt a különbséget eltünteti, tehát nem lesz nehezebb a gyermeket vállaló családok élete, mint a gyermekteleneké, fogalmazott a miniszterelnök. A jövő nemzedék éve 2025 a nemzetpolitikában. Így kiemelt figyelmet fordít a kormányzat a diaszpórában élő magyar fiatalokra is. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóján. A rendezvény több mint 100 résztvevőjét Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Az immár 8. alkalommal megrendezett találkozón Szilágyi Péter elmondta, jelenleg a diaszpórában 260 hétvégi magyar iskola és gyermekközösség működik. Mintegy 13 000 gyermeket oktat több mint 1000 szakképzett oktató, akik munkáját számos szülő és önkéntes segíti. Hozzátette, ez a találkozó nem pedagógus továbbképzés, hanem alapvetően egy szakmai egyeztető fórum. A rendőrök több mint 6 000 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Emlékeztettek rá, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva április 9-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Végül a vasárnapi időjárásról. Fátyol felhős, derült időben lesz részünk. Napközben napos idő várható, estére borult időre van kilátás. Napközben megnövekszik a csapadék esélye, a déli délkeleti szél csaknem országszerte megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően vasárnap 20 fok körül várható. Híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Virág vasárnapon a katolikus egyház Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg. Virág vasárnappal megkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és hallhatjuk Krisztus szenvedés történetét, a passiót. Az egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás annak az esemény sornak a kezdete, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozzááll a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Pénteken indult útnak Kárpátaljára a katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Nagyböjti Tartós Szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciójának részeként 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmazott. Az Országos Tartós Szeretet elnevezésű akció keretében az idén a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően összesen 100 tonna adomány érkezett, amelyből most ezt a 250 élelmiszercsomagot is összeállították. A katolikus Caritas célja, hogy a nehéz helyzetben élő, főként magyar ajkú családoknak ne csak kézzelfogható segítséget, hanem lelki támogatást is nyújtson az ünnep alkalmával. A közleményben idézték Écsi Gábort, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, ide nem csak 12 kg élelmiszert hoztunk egy-egy dobozban, hanem odafigyelést, törődést, amit így szeretnénk közvetíteni a határon túli magyarság felé, áll a közleményben. 10 000 zarándokot várnak április 26-án Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. Az ünnepi szentmiséről és az ahhoz kapcsolódó programokról Udvardi György veszprémi érsek, valamint az érsekség munkatársai adtak tájékoztatást pénteken a vármegye székhelyen. Porga Gyula veszprém polgármestere a sajtótájékoztatón történelmi eseménynek nevezte a közelgő rendezvényt, amely ünnep azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyháznak. Emlékeztetett, Veszprémben 3 szent és 4 boldog járt. Büszke lehet a város erre. Udvardi György érsek hangsúlyozta, hogy a rendezvény egyszerre egyházi és világi ünnep is lesz. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros lesz, és jelen lesz Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is, aki érseki kinevezéséig posztulátora volt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ügyének. Meghívták más felekezetek vezetőit is, valamint minden egyházmegyéből érkeznek zarándokok a boldoggá avatásra, tette hozzá. Lósz Róbert érseki titkár tájékoztatása szerint időarányosan jól állnak a 3 napos rendezvény szervezésével, amelynek központi helye a Van Veszprém Aréna és annak parkolója lesz. Itt 2 színpadot állítanak fel, a főszínpadon az oltár és a liturgiában résztvevők kapnak helyet, míg a másikon az énekkar és a zenekar lesz majd. A résztvevőknek 10 000 ülőhelyet biztosítanak. Ezeket a székeket, valamint az oltárt használták a pápa látogatáskor is, és több nagy kivetítőt is elhelyeznek majd, hogy mindenki jól láthassa a liturgiát. Az érseki titkár elmondta, akadálymentes parkolót és bejáratot is kialakítanak, valamint jeltolmács is közreműködik a szertartás alatt. Lósz Róbert felhívta a figyelmet néhány szabályra is. A helyszínre csak kisebb táskák vihetők be, a nagyobbaknak értékmegőrző lesz a beléptető kapuknál. Műanyag palack benne frissítővel 7 deciliter méretig vihető be, azonban a fém és üvegpalackok behozatalát nem engedik. Szintén nem lehet bevinni esernyőt, helyette rossz idő esetén esőkabátot javasolnak. De a szervezők is készülnek több 1000 eldobható esőkabáttal. Fém vagy farudat zászlókat, összecsukható széket, valamint élő állatot sem lehet bevinni, jelezte. Javában zajlik a Bélapátfalvi ciszterci apátság felújítása. A Szent István Televízió munkatársai a helyszínen jártak, s rövid összefoglalót készítettek arról, milyen munkálatokat végeznek éppen. A kisfilm a Szent István Televízió YouTube csatornáján érhető el, amelyben egy sírhely feltárását is láthatjuk. Felújítják a Mária Kéméndi kegy templom belső terét. A munkálatok legkorábban ősszel kezdődnek meg, és várhatóan karácsonyra fejeződnek be. A belső felújítást követően teljes pompájában fogadja majd a betérő zarándokokat a Mária Kéméndi kegy templom. A munkálatok során a közelmúltban kívülről is megújult kegy templom belső terének lábazati része kap új, úgynevezett lélegző vakolatot, mintegy másfél méter magasságban. Az épület elektromos vezetékeit a falba süllyesztik, továbbá kifestik a templom hajóját és szentélyét, valamint új világítást építenek ki a karzaton. A munkálatokat legkorábban ősszel kezdik meg, és várhatóan karácsonyra fejezik be. A belső felújítást követően teljes pompájában fogadja majd a betérő zarándokokat az immár teljesen megújult Mária Kéméndi kegy templom. Több mint 4 évtized hazai és nemzetközi régészeti megfigyeléseit, elemzéseit tárja az olvasó elé Kárpáti János a Betlehemi csillag emlékezete című kötetével. Az érseki palotában április 10-én megtartott kötetbemutató Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila népzenész előadásával kezdődött, majd Varga Rita építész beszélgetett a szerzővel. A beszélgetés során feltárult a szerző geometrikus vizsgálatainak legfontosabb eredménye, a mozaik képeken, freskókon, csempéken és kőből építve, számos formán keresztül a szerkesztések során kialakult csillagidom nem más, mint a betlehemi csillag évszázadokon át folyamatosan tovább hagyományozódó megörökítése. Kárpáti János szerző írása a szakrális építészet belső lényegének feltárásával támogatja az olvasót a geometrikus látásmód kialakításában, a szakrális geometria szimbolikus rendszerének, üzeneteinek megértésében.
Mint korábbi köteteim is mutatják, én általában a történelmi ismeretterjesztés vonalát képviselem. Az ismeretterjesztésem van inkább a hangsúly, és előző köteteimben ezt a irányvonalat tűztem ki célul, és ebben a kötetben szigorúan alkalmaztam is azért, mert amikor a geometriát és a matematikát felevenítjük, az emberek egy kicsit görbén kezdenek nézni erre a témára, és nem szívesen hallgatják, vagy nem szívesen fogadják be, emlékezve régi iskolai évekre. Tanultunk valamit erről, de már elfújta a szél, és hát az én munkaköröm az a régészeti kutatásokban a dokumentáláshoz kapcsolódott elsősorban, akár fotó, akár rajzi, akár leírások, és a régészeti kutatások során mindig szembe találtam magamat olyan felmérési anyagokkal, amelyek során szembesültem a szakrális geometriával. Ez itt Egerben igazán érvényes, ahol 1000 éves történelme van a városnak, 1000 éves egyházi történelme van a városnak, sőt több mint 1000 éves. És ezért az egri vár kutatásában, mint az egyik jeles képviselő, minden alkalommal felszínre kerülő faragott kőemlékeket szükségszerűen dokumentáltuk, és a dokumentálás során tettem olyan megfigyeléseket, amelynek nyomán született hosszú gyűjtő munka során ez a kötet.
A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjai Jézus szenvedés történetét, a Passiót adják elő április 15-én a Líceum dísztermében 17 órától. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Hagyományos nagypénteki keresztút lesz Egerben, az egri várba április 18-án. Indulás a fájdalmas anya templomtól 19 óra 30 perckor lesz. Szeretettel várnak és hívnak minden érdeklődőt. Az isteni irgalmasság ünnepére nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt Sátoraljaújhelyre, a Szent István király főplébánia templomba, április 27-én vasárnap, ahol a program rózsafüzér imádsággal kezdődik 13 óra 30 perckor, majd dicsőítés lesz, ezután imádságok és tanítás. A szentségimádást követően 18 órától az ünnepi szentmisét Balogh Gyula atya celebrálja. Kérik a híveket, hogy nagypéntektől az isteni irgalmasság kilencedével imádkozva készüljenek a programra. Gyalogos zarándoklatot szerveznek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására Litérről Veszprémbe. Korosztálytól függetlenül várnak mindenkit április 25-én pénteken Litérre, hogy együtt zarándokoljanak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. A zarándoklatot Laposa Norbert Balaton fűzfői plébános vezeti. Regisztrálni mindkét eseményre szükséges a www.bodimariamagdolna.hu oldalon. Lélek és élet Rudolf Mihály és utitársai címmel nyílt kiállítás a Miskolci galériában. A tárlat az építész elmúlt 46 évének jelentősebb munkáit mutatja be, szemléletes tablók és 3D-s modellek segítségével. Rudolf Mihály pályafutását olyan munkálatok fémjelzik, mint például a Füzéri vár, a Sárospataki szeplőtelen fogantatás bazilika, vagy épp a nemrégiben befejezett Egri bazilika rekonstrukciója. A Lélek és élet Rudolf Mihály és utitársai című kiállítás május 4-éig tekinthető meg a Miskolci galériában. Négy napos utat szervez a Via Sacra, zarándok utazási iroda, Carlo Acutis szenti avatása és a gyermekek és serdülők szentévi zarándoklata alkalmából április 24-e és 27-e között Rómába. A zarándoklatra elsősorban 40 év alatti fiatalok jelentkezését várják. Április 25-e és 27-e között Böjte Csaba atya lelki gyakorlatot tart a Mátraverebélyi Szentkúti kegyhelyen. A lelki gyakorlat témája a remény zarándokai. A résztvevők bekapcsolódhatnak a Csaba testvér által tartott elmélkedésekbe és liturgiákba. Jelentkezni az infokukat szentkut.hu e-mail címen lehetséges. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő a tavaszi találkozó május 24-én, az őszi pedig október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Zopf Klára nővér tanítása lesz. Ezután szentségimádás és műhely foglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szent misét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Szeretettel várnak mindenkit. Elindult a regisztráció az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos program kínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliuma következik magyar nyelven.
Evangélium, passió, a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenverése Szent Lukács szerint. Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk, vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt. Vegyétek és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt megteszi. Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik, a királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hívhatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha a szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül, én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, mint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál legyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, nehogy meginogja hitedben. Amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet. Uram, felelte, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled. Ő azonban így válaszolt, Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem. Aztán tovább beszélt hozzájuk. Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és sarú nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben sem, felelték. Most azonban folytatta, akinek van erszénye, vegye elő ugyanúgy a tarisznyáját is, akinek pedig nincsen, adja el ruháját és vegye el rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik. Uram, mondták, nézd, van itt két kard. Erre csak annyit mondott, elég. Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is követték őt, amikor odaért, azt mondta nekik. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután, mint egy kőhajításnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt, miért aludtok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette egy a 12 közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, ráncsunk kardot ellenük? Egyik mindjárt le is sújtotta a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. De Jézus leintette, hagyjátok, elég. Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta. Mint egy rabló ellen úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal. Naponta ott voltam a templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok a sötétség hatalmáé. Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél, szemügyre vette, aztán megjegyezte. Ez is vele volt, de Péter tagadta, asszony, nem is ismerem őt. Nem sokkal azután más valaki is észrevette, te is közéjük tartozol, szólt neki. Péter tiltakozott, ember, nem tartozom közéjük. Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta. De igen, ez is vele volt, hiszen galileai. Ember, tagadta újra Péter, nem tudom, mit beszélsz. Még ki sem mondtam már, is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, és rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot üztek belőle, és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették. Találd el, ki ütött meg, és mindenféle szitkokat szórtak rá. Mihelyt megvirradt, összegyűltek a népvénei, a főpapok, meg az írástudók, és a tanácsuk elé állították. Ha te vagy a messiás, szólították föl, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá, ha megmondom is, nem hiszitek el, ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni. Erre egyszerre közbevágtak, tehát te vagy az Isten fia? Ő pedig ezt mondta nekik, ti mondjátok, hogy én vagyok. Mi szükségünk van még tanukra, mondták erre, magunk hallottuk a saját szájából. Erre fölkerekedett az egész testület, és a népvénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, mondták, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak, azt állítja magáról, hogy ő a messiás király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Magad mondott, felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek, nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősködtek, tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azonban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt tűzött belőle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem, hát szabadon bocsátom. Az ünnep alkalmában szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett. Vesszen el, bocsásd szabadon Barabást. Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust, de tovább ordítoztak, keresztre, keresztre vele. Harmadszor is megkérdezte, de hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban és hangosabban kiáltozták, hogy feszítsék keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust pedig kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt, Jeruzsálem lányai, ne engem sírassatok, inkább magatokat sírassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd azok a napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak, akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok ránk, és a domboknak takarodjatok el, mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának. Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat megmentett, mondták, most mentse meg saját magát, ha ő a messiás, az Isten választottja. Gúnytűztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta, nem te vagy a Krisztus, szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászólt, nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenvered. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönyek középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta, ez az ember valóban igaz volt. Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Volt egy József nevű derék és igaz férfi. Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyógyba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Nyissátok meg a kapukat, és táruljatok fel, örök kapuk, hadd menjen be a dicsőségnek királya. Az egyház szent liturgiája virágvasárnappal kezdi a szent háromnap ünneplését, elővételezve az Úr szenvedés történetének emlékezetét a passió éneklésével, de a húsvéti győzelem ragyogását is az ünnepi bevonulással és a hozsanna éneklésével. Ha virágvasárnap nélkül érkeznénk a szent háromnapba, félő, hogy Jézus egyéni történetét idéznénk föl csupán, a pert, a kínzásokat, a kivégzést. A mai szegényes, mégis dicsőséges bevonulás azonban már azt is ünnepli, hogy a mi úrunk győzött a halálon, és szent vére által megtörte a sátán uralmát, a megváltásra szomjazó emberiséget az örök kapukon át, a mennyei atyaházába vezeti. Ezen a napon megtanuljuk újra átélni a Szentegyház küszöbét úgy, ahogy kell. A megváltás mélységes hitével, az örök életnek és a test dicsőséges feltámadásának szilárd reményével, s a Szentlélek által szívünkbe árasztott mennyei szeretettel. Az egyház kapuja ugyanis az utolsó ítélet, a dicsőséges feltámadás és az örök élet kapuja. A mai napon nem egyszerűen körmenetet tartunk, hanem ünnepélyes bevonulást, mely önmagában is jelzi a húsvéti misztérium lényegét, hogy a mi úrunk, Jézus Krisztus, ebből a világból emberi testével, lelkével bevonult az atya dicsőségébe. Ő maga mondta az utolsó vacsorán, most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. És aki bennem hisz, az átment a halálból az életre, illetve annak örök élete van, és nem esik ítélet alá. Ennek a fényében bűnbánatot kell tartanunk. Hányszor léptük át a templom áldott küszöbét unalommal, üres és hideg szívvel? Hányszor beszéltünk az egyházról hálátlanul és szeretetlenül? Irgalmazz nekünk, megváltó királyunk, Jézus! Ne zárd be előttünk szent egyházat földi és égi kapuját, szelíd királyunk, Jézus! A mai szentmise olvasmányai mind arról beszélnek, hogy az Úr dicsőségébe való bevonulás útja a végsőkig menő önkiürisítés és megaláztatás. De hiszen az Úr dicsősége, a Szent Háromság belső élete is csupa önajándékozás. Egyik személy sem tart meg semmit önmagának, hanem az Atya a Fiúnak. A Fiú az Atyának adja szeretetének teljességét, a Szent Lelket, s őt árasztja ki ránk emberekre is. Virágvasárnap ezért nem csak nagypéntek és húsvét titkát előlegezi, hanem pünkösdét is. A pünkösdi lélek van jelen a mai nap túláradó örömében, abban a tiszta és komoly örömben, mely a kereszt által jött az egész világra.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes és teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Isten szavának megtartása. Kijelentem, Uram, az az osztályrészem, hogy engedelmeskedjem szavadnak. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ezt az állítást egy másik egészíti ki. Aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre. Az Úr szava igazság és élet. Aki következetesen kitart Isten szavának hallgatásában és megtartásában, az egyre mélyebben és világosabban felismeri az abban rejlő igazságot. Megszabadul a bűntől, és annak legsúlyosabb következményétől, a haláltól. Az örökké valósággal határos keresztény élet kibontakozásának szakaszai, Isten szavának megtartása, az igazság megismerése, a szabadság meghódítása, és végül az örök élet birtoklása. Mindez az Úr szavának életadó hatalmából fakad, ez a szó ugyanis lélek és igazság, az örök élet igéi. A zsidók értetlenkednek és protestálnak. Hogyan is képzeli Jézus, hogy tanítványait megszabadítja a haláltól, amikor még a próféták, sőt, Ábrahám is meghalt? Válaszában az Úr összeveti a pátriárka hitét állítólagos fiainak hitetlenségével. Ábrahám, a ti atyátok, örült, hogy megláthatta a napot. Meg is látta, és örült neki. Ábrahám, aki Isten szavába vetett hitből élt, és abban egészen hősiességig hűen kitartott, hitt a megígért messiásban, és már századokkal előbb üdvözölte az ő napját. A zsidók viszont, jól lehet, a messiás kortársai nem ismerik el őt. Nem hisznek benne, ezért elutasítják szavát is. Életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam. Krisztus szava merev elutasításának nagyfokú lelki vakság felel meg. Egy napon arra indította a zsidókat, hogy az üdvözítő halálát akarják, és ma is sokakat ösztönöz, hogy üldözzék Krisztust egyházában. Krisztus azonban nem hal meg, és ma is ezt ismétli: mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ő volt tegnap, él ma, és lesz holnap, és mindig. Egyetlen erő sem tudja őt legyőzni, tanítványai pedig a legnehezebb pillanatokban is erőt és világosságot találnak benne. Üdvösségük horgonya, Isten örök szava. Aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált mindörökre. A szó iránti engedelmesség nem korlátozza, nem teszi tönkre az ember szabadságát, ellenkezőleg megerősíti. A zsinat a szerzetesi életről szólva hangsúlyozza, hogy ez az élethivatás az engedelmesség által megerősített szabadság értékes ajándékát kínálja fel tagjainak. Az Isten iránti engedelmesség hathatósan segíti az emberi szabadságot, amit belülről a szenvedélyek ostromolnak, kívülről pedig a rossz csábításai. Az engedelmesség megvédi az embert szeszélyi csapongásától, akaratának gyöngeségétől és bizonytalanságától, a bűn és a világ rabságától, hogy teljesen szabadon Isten szent akaratának vesse alá magát, és engedelmeskedjék szavának. Amilyen mértékben az ember az engedelmesség által alárendeli magát Isten akaratának és abban él, annyira lép át a rabság állapotából a szabadság állapotába, részesedik Isten szabadságában. A szerzetesi engedelmesség az egész ember életét elmerítve az isteni akaratban nem fogja csökkenteni a személy méltóságát, sőt, Isten gyermekeinek megnövekedett szabadsága által kiértékeli a személyiséget. Jézus személyét tekintve Isten fia, az atyával való kapcsolatáról szólva ezt ismétli: ismerem és megtartom tanítását. Az ember pontosan Isten szava megtartása által lesz egyre jobban Isten gyermeke. Amint Jézus mindhalálig való engedelmessége által megnyitotta az Isten gyermekeinek kijáró boldog szabadság útját, így az is, aki szorosan követi őt az engedelmesség útján, egyre határozottabban jár a szabadság útján. A szerzetes, amikor engedelmességi fogadalmat tesz, nem teszi tönkre szabadságát, hanem a legnemesebb módon elkötelezi Isten akarata teljesítésére. Nem válik automatává előjárói kezében, hanem mindig szabad ember marad, aki Isten szeretetéért önként aláveti magát egy hozzá hasonló embernek, a parancsolatok mértékén túl, hogy az engedelmes Krisztushoz hasonlóbbá tegye magát. Te rád bízom ügyemet, te rád bízom, Uram, gondjaimat, te majd megerősítesz. Hallom sokak gyalászkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek föl, még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, és nem bírnak velem, szégyent vallanak, és elbuknak. írja Jeremiás próféta. Az üldözött Jeremiás panasza úgy visszhangzik a nagybőti liturgiában, mint az elvetett, megrágalmazott, gyűlölt és halálra adott Jézus szenvedésének kifejeződése. Jeremiással ellentétben ő nem akar sem bosszút állni, sem megmenekülni ellenségeitől. Jól lehet, az evangélium többször említi, hogy kiszabadult kezük közül. Ez csak azért történt, mert még nem jött el az Atya által megállapított óra. Erre várakozva a zsidók fenyegetései és sértegetései, valamint elhallgattatási kísérletei közepette Jézus folytatja evangelizáló művét. És sokan hittek benne. Jól tudja, hogy a kereszt várja, hogy istenségére vonatkozó állításai és Lázár feltámasztása még jobban ingerlik ellenfeleit, és így siettetik az eseményeket, mégis derűsen és szuverén szabadsággal teljesíti küldetését. Az Atyában való bizalom segíti. Eléd tártam ügyemet. Reád bíztam ügyemet. A keresztényt is ennek az Istenbe vetett bizalom megtartásának kell segítenie a fájdalom és az üldözés órájában. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Aki következetes hűséggel az evangéliumot akarja élni, az igazságot védelmezni és jót tenni, az nem fogja elkerülni a Krisztussal szembeálló világ ellenállását. És ha Isten megengedi, ehhez még más forrásból fakadó szenvedés és meg nem értettség is hozzájárulhat. Talán a jók, a barátok, sőt, családtagok vagy eszmei társak részéről is. A keresztény nem botránkozik meg. Tudja, hogy Krisztus örökségének és követésének lényeges része a kereszt. Tudja, hogy ha Krisztus az embert keresztje által üdvözítette, akkor úgy léphet az üdvösség útjára, és úgy működhet közre a világ üdvösségének művében, ha hordozza saját keresztjét. Minden gondotokkal forduljatok Istenhez, mert neki gondja van rátok. Aki csak a fizikai szenvedést tartja számon, az végül is belekeseredik, belefullad, útját vágja magában minden nagy lelkű lendületnek. Aki viszont Istenre hagyatkozik, megőrzi egyensúlyát. Képes inkább másokra gondolni, mint önmagára, mindig kész önmaga odaadására. Erősen álljatok ellent a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések sújtják a világban. Ha mások megpróbáltatásaira gondolunk, amelyek talán nagyobbak, mint a mieink, akkor könnyebben megfeledkezünk saját magunkról, túl tudunk lépni saját szenvedéseinken, hogy megkönnyítsük másokéit, keresztünket hordozva sorsközösséget vállalunk szenvedő testvéreinkkel, és vállaljuk a keresztre feszített Krisztussal való hasonlóságot. Mégis a szorongás néha olyan mély lehet, hogy teljesen legyőz. Ilyenkor idézzük emlékezetünkbe a Gecemáni kertben Jézusra is annyira ránehezedett a szenvedés, hogy vérrel verejtékezett és feljajdult. Halálosan szomorú a lelkem. Bár Isten fia és maga is Isten, teljes egészében meg akarta tapasztalni az emberi természetnek a szenvedés előtt érzett megdöbbenését, félelmét és undorát. Jézus halálos szomorúsága megszentelte minden ember szorongását és szomorúságát, és erőt ad ezek leküzdéséhez. A keresztény Jézussal együtt így imádkozik az Atyához: ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És nála menedéket találva ellenáll a fájdalom támadásainak, nem hagyja, hogy azok elsodorják, vagy kétségbe ejtsék. Gyermeki bizalommal hagyatkozik Isten akaratára, és így képes lesz arra, hogy a legtragikusabb helyzetekkel is egyszerűen, sőt derűsen nézzen szembe, tudván, hogy akik benne bíznak, nem vallanak szégyent. A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani és biztos alapokra helyezni. A jelen élet megpróbáltatásai mindig rövid szenvedés a boldog örökké valósággal összehasonlítva, a kereszt pedig oda vezet. Ó kereszt, egyetlen reménység! Én nem akarok mással dicsekedni, mint kereszteddel, Uram Krisztusom. Kiragadom Izrael fiait a népek közül, összegyűjtöm őket mindenhonnan, egy néppé teszem őket, kiszabadítom őket a hűtlenségből. Szolgám Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Ezekiel jövendőlésének egy megindító párhuzamát olvashatjuk János evangéliumában. Hivatkozva arra a döntésre, amellyel Kaifás elrendelte Jézus halálát, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint sem, hogy az egész nép elpusztuljon, az evangélista ezzel a magyarázattal szolgál. Mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, s nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit összegyűjtse. Kaifásnak az volt a szándéka, hogy a nemzet politikai érdekei védelmében megszabaduljon Jézustól. Isten terveiben azonban Jézus halála végtelenül nagyobb horderejű és távlatú esemény volt. Ettől függ Izrael lelki megszabadulása, és nem csak Izraelé, hanem minden nemzeté. Isten minden gyermekéjé szerte a világban. Ezekiel jövendőlése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik az emberiség és Isten között kötött új és örök szövetség. A meghalt és feltámadt Krisztus lesz az egyetlen király és pásztor, aki minden népet egyesít, hogy abból Isten népe váljék. Ismét világos lesz, hogy a világ történelmének középpontján Krisztus keresztje áll. Ettől függ minden teremtmény élete, üdvössége és boldogsága. Imádjuk keresztedet, Urunk! Énekeljük a nagypénteki liturgiában, mert egyedül a keresztből árad szét az öröm az egész világban. A tiltott fa gyümölcse lett a bűn, és így a halál oka, a keresztfája pedig megváltásunk és életünk oka. Ezért szereti a keresztény Krisztus keresztjét, ezért bízik benne, és köszönti így, üdvözlégy kereszt, egyetlen reménység. Az igazakban növeled a kegyelmet, a bűnösöknek bocsánatot adsz. A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Aki nem hisz Krisztusban, az a keresztet elfogadhatatlan értelmetlenségnek tartja. Azok számára viszont, akik követik és szeretik a keresztet, Isten ereje, hatalom, amely megvált, üdvözít és megszentel. Minél erősebben vágyódik valaki a szentségre, annál jobban kell szeretnie a keresztet, amelyen Krisztus megváltotta, valamint személyes keresztjét, amellyel osztozik Krisztus halálának misztériumában, hogy majd részesedjék a vele való élet misztériumában is. Ó, lelkek! Kiált fel keresztes Szent János, akik biztonságban és boldogságban szeretnétek haladni a szellemiek terén. Ha tudnátok, hogy mennyit kell az embernek szenvednie, mielőtt elérhetné ezt a biztonságot és boldogságot. Az embert úgy átjárja az önzés meg a kevésség, hogy lénye legmélyén kell megtisztulnia és átalakulnia, csak így juthat el az Istennel való egyesülésre. Egyedül Isten viheti ezt benne végbe, a kereszt által teszi meg. Ezért, amikor belső és külső megpróbáltatásokkal tör be egy lélekbe, legnagyobb kegyelmei egyikét adja, teremtménye szentségére vonatkozó szeretett terveit bizonyítja. Krisztus akkor engesztelte ki Istent az emberi nemmel, amikor a legnagyobb fokban és minden tekintetben meg volt semmisülve. Oda volt a becsülete az emberek szemében, mert hiszen mikor a szégyenfán meghalni látták, még azok is gúnytűztek belőle, akik azelőtt mégiscsak vették valamibe. Természetét illetőleg szintén megsemmisült, amikor kiadta lelkét. Elvesztette atyának pártfogását és vigasztaló társaságát, mert hiszen elhagyta őt. Mindebből megértheti a lelki ember, hogy minél jobban megsemmisül Isten kedvéért, mind az érzéki, mind a szellemiek terén, annál jobban egyesül Istennel, annál nagyobbat tesz. Ha valóban meg vagyunk győződve ennek az állításnak igazáról, nem találjuk túlzónak Szent Pál merész kifejezéseit, aki életprogramját Krisztus keresztjében jelölte meg. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Elhangzott Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes és teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hallhattak részleteket. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.